Folytatódik az Adó Info, az Inforádió adó magazinja, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Fajcsák Gábor, az RSM adóigazgatója. Témánk a nyári adócsomag tervezett vállalatokat érintő fontosabb tételei. A műsor első felében beszéltünk arról, hogy ugye a szociális hozzájárulási adó július 1-től 17,5%-ra csökken, a KIVA kulcsa 12%-ra csökken, illetve beszéltünk arról, ugye azt taglaltuk, hogy azok, akik eddig EVA körbe tartoztak, azok vajon milyen adózási formát fognak választani, és milyen szempontok alapján mérlegelnek. A műsor második felében fogunk beszélgetni arról, hogy még milyen olyan tételek, kiemelendő tételek vannak ebben a tervezetben, amelyekről ugye érdemes szót ejteni. Ilyen például a KKV-k beruházás ösztönzésében megjelenő újszerűség, vagy beruházás ösztönzésével kapcsolatban megjelenő újszerűség, ami a társasági adózás részét érinti a KKV-knak. Itt pontosan miről van szó?
Kettő dolgot érdemes kiemelni, és azt gondolom, mindkettő igen komoly jelentőséggel bír. Az egyik az, hogy gyakorlatilag megszűnik az a fajta előnyben részesítése a nagyobb KKV-knak, ami azáltal érvényesült a fejlesztési adókedvezményen keresztül, hogy ugye jelentős, nagyméretű beruházásoknak volt lehetőség arra, hogy támogatást, ilyen típusú adókedvezményt szerezzen. Ez egyébként azt kell, hogy mondjam, Magyarország egyik leghatékonyabb és legfontosabb adókedvezményéről beszélünk, ami gyakorlatilag volt a nagy beruházásokra. Itt nagyon sok tétel van, ezért nem sorolnám föl, de vannak olyan határértékek, hogy 1-3 vagy akár 6 milliárd fölötti beruházás, és a legkisebb is 500 millió forint értékű beruházás volt jelenleg érvényben. Ez a limit különböző mértékben ugyan a kisvállalkozások és a középvállalkozások számára, de 2022. január 1-től a kisvállalkozásoknak ez már 50 millióra, tehát a tizedére csökken. Ez önmagában is, ugye nyilván ez egy beruházás ösztönzés, ami szerintem, aki követi a jelenlegi gazdasági folyamatokat, az tudja, hogy gyakorlatilag minden ország a jelenlegi fejlett világban arra törekszik, hogy a lehető leginkább megőrizze versenyképességet, és nagyon kiélezett a harc az országok között. Ez egy nagyon fontos lépés, nagyon, nagyon komoly lehetőség előtt áll ezáltal egy csomó olyan kis vállalkozás, aki eddig ilyen adókedvezményre álmában sem gondolhatott, hiszen nem volt ennyi tőkéje, nagyon egyszerűen fogalmazva. Ugye, amit még ki lehet emelni, amivel még inkább megerősítik ennek a kedvezménynek a jelentőségét, az az, hogy azt a két nagyon komoly és nagyon nehéz feltételt eltörölték, amely teljesen racionális feltétel volt 5-10 évvel ezelőtt, mégpedig az, hogy egy ilyen beruházás esetében vagy a munkaerő létszáma, vagy a számukra kifizetett bér összege az jelentősen növekedjen. Sok különböző határérték volt, de gyakorlatilag az volt a lényeg, hogy a beruházás üzembehelyezését követő több éven keresztül fenn kellett tartani 5-10 alkalmazottal többet, vagy akár a minimálbér 25-szörösével, mindenkori minimálbér aktuális összegének 25-szörösével, vagy volt, hogy még nagyobb részével kell, hogy nőjön a adott vállalkozásnak a bér költsége.
És ez már ki fog kerülni?
Ez ki fog kerülni, ez a kettő, ez jövő évtől kikerül a rendszerből. Hozzáteszem, nem csak a kis vállalkozások számára, erről nem beszél senki, meg én legalábbis nem nagyon láttam azt, hogy ez úgy felröppent volna, de gyakorlatilag ez ugyanúgy a nagy, több milliárdos beruházások esetén is kikerül, ami azt gondolom, hogy egy nagyon erős gátja volt az elmúlt években már a beruházási kedv emelkedésének, vagy magának a beruházások számának emelkedésének. Van egy csomó beruházás, amelyeknek eleve megvan a lehetősége arra, ettől függetlenül is, hogy megvalósuljon. Viszont nagyon sok olyan beruházás volt, ahol kifejezetten az adókedvezmény egy nagy segítség lett volna ahhoz, hogy megvalósuljon, de nem merték igénybe venni, mert abban a helyzetben, amikor nem tudja az ember azt sem, hogy holnap ki jön be dolgozni, és ki nem, ez nyilván kis túlzás, de azért vannak olyan piaci szegmensek, vannak olyan gazdasági szektorok, ahol azért már nagyon nehéz egy dolgozói létszám növekedést biztonsággal több éven keresztül vállalni. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudnak embert fölvenni, de az, hogy biztonsággal vállaljanak egy jelentős létszám emelkedést, különben vissza kell fizetniük az adókedvezményt, ezt azért ma nagyon kevesen merik vállalni. És az, hogy ez a feltétel kikerül, az szerintem egy nagyon nagy lökést adhat az ilyen típusú, mondjuk úgy, függő projektek elindulásának.
Azt meg lehet mondani, hogy ez körülbelül mekkora a vállalatméretnél lehet igazán kedvező? Mert ugye nagyok azok viszonylag könnyen tudnak beruházásokat, fejlesztéseket végrehajtani, de nyilván van egy olyan vállalatméret, ahol azért ez nem annyira egyszerű, és mondjuk egy ilyen humán oldali megkötöttség, ami majd most kikerül rendszerből, komoly feladatot jelent, tehát van-e olyan vállalatméret, ahol ez ideálisan egy jó lökést adhat a beruházásoknak?
Én azt gondolom, hogy van, tehát eddig is a nagyvállalatok, akár ilyen kedvezmények nélkül is, a nagy középvállalkozások, tehát a középvállalkozásoknak közül is a jelentős tőkerősek nagyobb. Ugye ott azért egy középvállalkozás az azért már egy kategória szinten egy viszonylag széles skáláját lefedi a vállalkozásoknak, tehát a két szélső érték között jelentős különbség mozoghat. A nagynak számító középvállalkozások ugyancsak képesek voltak azért beruházásokat végrehajtani, és jellemzően ők egyébként azok, akik akik tudtak élni a náluk keletkező profittal oly módon, hogy tovább növeljék a nyereségeiket a beruházásaik által, a befektetéseik által. Viszont a középvállalkozásoknak inkább az alsó szegment se, tehát inkább már a kevés vagy akár milliárd alatti bevételű cégek is, vagy a 5-10-20 fős vállalkozások, ahol azért mozoghatnak ilyen számok, nyilván ez megint szektortól függő, hogy milyen vállalkozásról beszélünk. Ott azért jóval nehezebb volt elérni azt a feltételt, ami ahhoz kellett. Azt hiszem, hogy a legkisebb vállalandó feltétel is az 5 fő növekedés volt. Azért egy 5 fő növekedést mondjuk egy 15 fős cégben az egy 33%-os növekedés lett volna, azért az nem feltétlenül volt vállalható. Pedig mondjuk lehet, hogy ugyanúgy szükségük lett volna valami kisebb, és a kisebb alatt hívva itt az 50-60-100 milliós tételeket, beruházásra ahhoz, hogy tovább terjeszkedjenek, növekedjenek. Ha az ember csak egy szállítmányozó cégbe belegondol, alapvetően akár több 10 millió forintos költsége van egy-egy komolyabb eszköznek, vagy nem tudom, egy kis hűtőháznak, mondjuk egy vágóhídnál, vagy rengeteg ilyen példát lehetne itt mondani. Gyakorlatilag az, hogy az 500 milliós határ, 50 millió, az, hogy eltörlik ezt a létszámkorlátot, szerintem ez kifejezetten a kisebb vállalkozások számára lesz. Nyilván a nagyoknak is nem szabad elfeledkezni róla, hogy ez nekik ugyanolyan jó, csak nekik eddig is több esélyük volt belépni. A belépési küszöb szerintem így nagyobbá válik, és sokkal többen fognak tudni élni ezzel a lehetőséggel.
A társasági adózásban egyébként még más olyan kedvezmény van, ami életbe lép jövő január 1-től, tehát 2020. január 1-től?
Hát van egy pár említésre méltó, szerintem nem ekkora jelentőségű nyilván. Például energiahatékonysági beruházásokat érintően is jön egy elég kedvező változás, illetve változtattak a társasági adófelajánlás intézményén, ott a kulturális TAO, a színház támogatás kapcsán, ugye, ami kikerült, a sportot azt tovább bővítették, hogy gyakorlatilag most már ugye a különböző ilyen stadionok üzemeltetésére is lehet fordítani a TAO felajánlást, ami pedig nem annyira adó tehert érintő, hanem inkább adminisztráció, ugye ez a társasági adó feltöltés intézményének a megszüntetése. És ezt is
a szakma már régen kérte, és gondolom üdvözölte is.
Ez egyértelműen így van. Az, hogy ez nincs, az nem jelenti azt, hogy azt a munkát nem kell elvégezni, hiszen májusban azt a munkát, amit decemberben elvégeztek, azt ugye föl is használták a májusi zárásnál aztán a vállalkozások. Így egy kicsit inkább úgymond eltolódik.
Van viszont egy másik fontos kérdés, ami majd érinti a szálláshely szolgáltatást, ez az, hogy ugye ott is áfa kulcscsökkenés lesz, viszont turizmusfejlesztési hozzájárulást kell majd fizetni. Ugye ez érinti a szállodákat, nyilván azokat is, akik Airbnb-n keretében adnak ki szállásokat. Mit kell erről tudni?
Igen, ez egy talán a legösszetettebben értékelhető adóváltoztatás, adószabályváltoztatás, mert nagyon sok oldalról vizsgálható ennek a pozitívumai, negatívumai, hozamai. Alapvetően az nem kérdés, hogy Magyarországon a turizmus az a húzó ágazatok között van, az, hogy a turizmusban akkor lehet jól talpon maradni, ha a szolgáltatások minősége minimum megmarad ott, ahol van, de inkább növelni tudjuk. Megint csak visszatérve egy kicsit a munkaerőpiaci helyzetre, én nem gondolom, hogy ez az áfa csökkenés ez a fogyasztói árakban fog lecsapódni, nem tartom valószínűleg, hogy
még átmenetileg sem?
Nem. Én nem gondolnám, hogy hirtelen árat fognak csökkenteni a magyar szálláshelyszolgáltatók, akár szállodákról, akár a balatoni panziókról, vagy házkiadókról beszélünk. Én azt gondolom, hogy inkább a munkaerőre fogják tudni azt fordítani. Talán megpróbálják orvosolni ezeket a problémáikat valamilyen egyéb módon, ugye juttatásokat nyújtva a dolgozóiknak, vagy akár egyszerű fizetésemeléssel.
Ez az áfa kulcsökkentés is majd jövő januártól lép életbe? Tehát nem most nyáron. Tehát most még a munkaerőhiányt orvosolni ezáltal nem lehet, ugye nagyon sok cikk született erről az utóbbi időben, hogy milyen problémák vannak, akár hogyha a Balatont nézzük például.
Ez alapvetően így van, tehát amúgy is egy ilyen csökkentés egyébként nem tudja orvosolni már az idei nyár problémáit. Azt sajnos valószínűleg úgy kell orvosolniuk, ahogy eddig is tették a különböző vagy áremelésekkel, vagy pedig a szolgáltatás valamilyen módú megnyírbálásával, reméljük inkább kevésbé, mint többé. Alapvetően maga a szálláshely szolgáltatásoknak ez az áfa csökkenése, attól még, hogy ez ugye idén nem feltétlenül jelent gyógyírt, azért az mindenképpen már egy, azt gondolom legalábbis mindenképpen egy olyan tényező, amivel pláne a nagy vállalkozások, nagyobb szállodák, ugye azáltal, hogy már most ismerté várt, és mondjuk nem decemberben, ez egy tervezhető dolog. Visszatérve a kérdés másik részére, a turizmus fejlesztési hozzájárulás meg nyilván ezt a hatást egy kicsit csökkentő tényező. Azért így is szaldójában magának a szállodáknak és szálláshely szolgáltatóknak azért ez egy így is jelentős pozitívum, tehát így is jelentős mértékű marad a csökkenés, de azt kell látni, hogy gyakorlatilag ugyanarra az árbevételükre mostantól nem egy, hanem kétfajta, akár mondhatjuk forgalmi típusú adót fizetnek, ami azért trükkös egy kicsit, mert elvileg az EU-ban ugye a áfán kívül nem nagyon lehetne más forgalmi típusú adót kivetni. Most ennek a mély elemzésébe nem mennék bele, de alapvetően az a lényeg, hogy ugye a 18-ról 5 az valójában 18-ról 9 emiatt az adó miatt. És itt még van egy ilyen kis trükkös dolog, ez azért már korábbi szakmai, hatósági szakmai állásfoglalásokból ez azért kiolvasható volt, hogy itt a 4%-nál ráadásul még akár duplikálódás is történhet, mert mindenkinek, minden lépcsőnek, ha több szolgáltatón keresztül jut el a fogyasztóhoz az a szolgáltatás, ami a turizmus fejlesztési hozzájárulásának alapjában benne van, akkor többször meg kell fizetni ezt a 4%-ot, de ez már itt nagyon szakmai lehet esetleg.
Tehát akkor ezt jó alaposan meg kell nézni.
Ezt érdemes jobban átgondolni, igen, egy szolgáltatási láncban, hogy pontosan mit is nyújtanak egymásnak a szereplők, illetve hogy pontosan milyen láncon keresztül is nyújtják, annak érdekében, hogy elkerüljék ezt a halmozódást, igen.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adóigazgatója volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.